4:49. Kína és India kapcsolata az elmúlt időszakban hát igencsak feszülté vált, és több évtizedre tekint vissza már ez a konfliktus. Néha kisebb összecsapások vannak, néha egyébként valódi háború, mint ahogy 1962-ben volt, de mi a helyzet jelenleg, mennyire fajulhat el az, hogy indiai katonák haltak meg, és hát egy egészen furcsa összecsapás volt kínai, illetve indiai katonák között. Hogy látja a jelenlegi helyzetet Kusai Sándor, korábbi pekingi magyar nagykövet? Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A helyzet feszült, ha nem lenne az egész nemzetközi helyzet annyira feszült, amennyire napjainkban azzá vált jó részt a koronavírus járvány miatt, akkor azt lehetne mondani, hogy ó, semmi sincs, ez csak a szokásos indiai-kínai egymásba kapaszkodás, de mivel az egész nemzetközi helyzet feszült, ezért ez most sokkal rosszabbkor jött, és sokkal nagyobb feszültséget jelent, mint általában. És azt egyezünk meg abban, hogy soha nem jó, ha két nukleáris hatalom között tetlegességig fajuló feszültség van.
Hát még akkor sem, hogyha jól emlékszem, hogy botokkal mentek egymástak a felek, tehát hogy valami egészen furcsa dolog volt a katonák határőrök között?
Ez az utóbbi néhány évtizedben, 2-3 évtizedben egy megszokott jelenség, ebben önmagában nincsen újdonság. Éppen azért nincsen ezeknél a katonáknál, akik az aktuális ellenőrzési vonalon egymással szemben állnak éles lőszer meg fegyver, hogy ne lőjenek egymásra. Ezt a két fél megegyezett ebben. Nekünk itt Európában szokatlan, de a kínai-indiai kapcsolatokban ez már elég régóta így van, hogy nincs éles lőszer azoknál, akik szemben állnak, és ezért lögdösődés, birkózás, botokkal verekedés, tehát hogy mondjam, egy kicsit van ennek egy kis olyan kocsmai verekedés jellege, de ez már egy jó jel, mert így legalább nem lőnek egymásra, amiből könnyebben háború lehetne. Természetesen, mint a kocsmai verekedésben, áldozatok ilyenkor is szoktak lenni, mindkét oldalon. És ez sosem jó, mert amikor emberek halnak meg, az sosem jó.
Említette azt, hogy két atomhatalomról van szó, és hát egy harmadik atomhatalom Oroszország próbál megegyeztetni a felek között. Egyáltalán Kína és India között miről folyik a vita? Bizonyos határterületekről nem tudtak az elmúlt évtizedekben megegyezni, vagy már ez egyfajta helyezkedés, akár ásványkincsek, akár mondjuk vízterületek miatt?
Két ország közötti érdekütközések több rétegben rétegződnek egymásra, de az alapja ennek a határvitának, ami tulajdonképpen az indiai és kínai közötti határvonal két részét, a nyugati részét, ahol Pakisztán van, illetve a keleti részét, ahol a Himalájánál van a határ, ez nagyon régóta terheli. Ez mind-mind a brit gyarmati uralom idejére nyúlik vissza, hiszen az eredeti határ India és a Kína által kontrollált Tibet, illetve Szindzsiang között azt a brit gyarmatosítók húzták meg, amikor Indiát gyarmatosították. Tehát ez egy olyan határvonal, amelyet a maga teljességében valójában egyik fél sem ismert el soha, hiszen nem ők egyeztek erről meg, és ebből adódóan vannak mind a két oldalon területi viták. Ezt növelte ott Kasmírnál, ahol a mostani konfliktusok is vannak, az India és Pakisztán szétválása utáni területi vita a két ország között, és ebből adódóan itt van egy állandó feszültség. De önnek abban igaza volt, hogy mind a két ország számára kulcsfontosságú a Himalája-hegység és az abból eredő nagy folyók, hiszen Ázsia minden nagy folyója a Himalájából ered, ezért kulcskérdés az öntözés és minden szempontból, hogy különösen most a környezet és a klímaváltozás időszakában, hogy ki kontrollálja azokat a forrásokat, ahonnan a víz jön.
Nem véletlenül kérdeztem ezt, mert úgy tudom, hogy Pakisztán és India között is egy úgynevezett Indus vízegyezmény tartja úgy, ahogy helyre a két ország közötti viszony. Persze vannak néha katonai összecsapások politikailag főleg, de amíg ezt az egyezményt betartják, addig talán nagyobb konfliktus nem lesz a két ország között. Kína külpolitikája mennyire terjeszkedő? Tudom, hogy általában azt mondjuk, hogy ők pacifisták, illetve kereskedelemmel próbálnak meg, úgymond, érvényesülni, de hát azért például az Indiai óceánon, illetve a környező tengereken igencsak építenek mesterséges szigeteket, különböző katonai támaszpontokat. Elképzelhető, hogy Indiával is emiatt újult ki a konfliktusok, mert hogy terjeszkednének?
Szerintem itt egy nagyobb kontextus van, mint egyszerűen ezek a katonai pozícióépítő lépések. Körülbelül nyugodtan mondhatjuk szerintem most már, hogy jó másfél-két éve a világ belépett egy új hidegháború időszakába. Ezt nem szeretjük elismerni, mert ennek nagyon sok következménye van, de az Egyesült Államok és Kína között kialakult egy olyan állandósulott feszültség és egyre élesebb feszültség, amely most már minden jelében arra mutat, hogy egy hidegháború felé haladunk. És ebben a nagyhatalmaknak állást kell foglalniuk, akár úgy, hogy egyik oldalhoz csatlakoznak, akár úgy, hogy másikhoz, akár úgy, hogy egyikhez sem. És ez egy sor feszültséget gerjeszt. Az én véleményem szerint Kína egyébként nem agresszívabb, mint bármely másik hatalom. Ez csak nekünk szokatlan, mert ahhoz vagyunk szokva, hogy az Amerikai Egyesült Államok vannak bázisai a világon, és úgy gondoljuk, hogy ha másnak is vannak, akkor az nem jó. Ha belegondol, Kína rendes fegyveres konfliktust 1979 óta nem vívott. Tehát több mint 40 éve kínai csapatok soha sehol senkivel nem lőttek egymásra. Ehhez képest csak gondoljanak bele, hogy hány háborút vívott egy sor másik hatalom, Oroszországtól Amerikáig ezekben az években. Tehát ki az agresszív, ki az, aki háborúzik? Ezen jól lenne elgondolkodni sokszor.
Ettől függetlenül nem lehet ebből a fajta, ahogy ön is fogalmazott, hidegháborús helyzetből előbb-utóbb valamilyen komolyabb konfliktus, mert itt beszélünk arról, hogy kinek mire van joga, de hát azért nagyon úgy tűnik a kósza hírekből, és egy kicsit elkalandozok már az indiai-kínai konfliktustól, de hogy azért néha gyakorlatoznak az amerikai a kínai bázisok környékén. Ki vitatja, hogy akkor most, ha a tengeren hajózik, akkor az még nemzetközi víz, vagy egy államnak az adott területe. Tehát mennyire tudnak a felek önmérsékletet tanúsítani?
Eddig viszonylag jól tudták tanúsítani ezt a bizonyos önmérsékletet, hiszen nem lőttek egymásra az utóbbi két-három évben sem, de az tény, hogy a hidegháború fogalma azt jelenti, hogy folyamatosan egy fegyveres konfliktus szélén táncolunk. Én elég idős vagyok ahhoz, hogy még emlékezzek az előző hidegháborúra. Azt is az jellemezte, hogy nem a Szovjetunió és Amerika csapatai lőttek egymásra, hanem az ő szövetségeseik lőttek egymásra különböző helyein a világnak. Jó lenne, hogyha a mostani hidegháború nem fajulna idáig, de sajnos azt kell mondanom, hogy garancia erre nincs. Ez egy állandó diplomáciai, politikai erőfeszítést igényel. Ez zajlik napjainkban valójában, hogy a hidegháborút hidegen tartsuk. Ez egyáltalán nem egy egyszerű dolog, és sajnos erre azt tudom mondani, hogy a történelemben nincs garancia.
Mi az, ami ön szerint egyébként egy picit visszatérve még a kínai-indiai konfliktusra, ami várható? Tehát előbb-utóbb akár orosz közvetítéssel, akár anélkül megegyeznek a felek, és legalább a két legnépesebb ország közötti viszony az valamelyest enyhül, vagy oldódik a feszültség, vagy itt nagyon-nagyon sok minden függ az orosz közvetítéstől?
Nem csak az orosz közvetítéstől, de az orosz közvetítéstől nagyon sok függ. A közeli napokban sor fog kerülni egy videokonferenciára az orosz, a kínai és az indiai külügyminiszter között. Ez lesz a legmagasabb szintű tárgyalás annak érdekében, hogy a mostani feszültséget enyhítsék. De rendszeresen kialakult mechanizmus keretében az indiai és kínai tábornokok szintjén van egyfajta tárgyalás folyamatosan arról, hogy hogyan távolítsák el egymástól az ütköző csapatokat. Én bízom benne, az a logika azt mondja, hogy a diplomácia szinten az oroszok közreműködésével, illetve a helyi szinten, a helyi konfliktusban lenni kell eredménynek, ennek le kell csengenie, ha mindenki racionálisan viselkedik. Ugyanis valójában a két ázsiai hatalomnak, Indiának és Kínának nem érdeke az, hogy a mostani helyzetben egymásnak feszüljön, hogy valóban konfliktussá fejlődjön ez a dolog, tehát meg fogják találni azt a valamilyen kompromisszumos megoldást, amely most egy kicsit lehűti a helyzetet.
Kusai Sándor korábbi pekingi magyar nagykövetet hallották, köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát önnek, viszonthallásra!
Köszönöm szépen, viszonthallásra!